Ból a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök egy szombati interjúban kijelentette, hogy nem aggódik az új vámok bevezetése miatt, és nem tervezi senki elbocsátását a Signal botrány kapcsán. Emellett ismét megerősítette Grönland annektálására irányuló szándékát hangsúlyozva, hogy a katonai beavatkozás lehetőségét sem zárja ki. Az annektálás jelentése idegen terület hozzácsatolása, bekebelezése, elfoglalása. Rendkívüli járvány terjed, a WHO kiadta a figyelmeztetést, írja a Magyar Nemzet. A WHO szerint az év eleje óta több mint 300 ember halt meg kolerában a dél-afrikai Angolában, egyben arra figyelmeztetett, hogy nagyon magas a járvány tovább terjedésének kockázata. A WHO március 23-áig 8543 megbetegedésről és 329 halálesetről számolt be. Angola 21 tartományából 16 érintett. Az olajkincsekben gazdag afrikai ország a gazdag altalaj ellenére a nagyfokú szegénységgel és a higiénia hiányával küzd. Meghosszabbítja az Energiaügyi Minisztérium a vállalati e-autó támogatási programot, jelentette be közösségi oldalán Cepek Gábor, a tárca parlamenti államtitkára. Egy járműre akár 4 millió forintos állami hozzájárulást is kaphatnak a cégek. A 30 milliárd forintos keretből eddig mintegy 28 milliárd forintra érkezett támogatási igény, tehát maradt még hozzávetőleg 2 milliárd forint, ezért a szaktárcánál úgy döntöttek, hogy az eredetileg március végi benyújtási határidőt meghosszabbítják. Cepek Gábor ismertette, a vállalkozások a fennmaradó forrásra áprilistól jelentkezhetnek novemberig, vagy a keretösszeg kimerüléséig. Az államtitkár elmondta, hogy vállalatonként akár 16 autó is vásárolható támogatással. Április közepétől megkezdődik azoknak a szavazási csomagoknak a kézbesítése, amelyekben a magyar emberek véleményt nyilváníthatnak Ukrajna uniós tagságáról, csatlakozásával járó veszélyekről. Hídvégi Balázs parlamenti államtitkár hangsúlyozta, hogy Ukrajna felvétele az EU-ba minden magyar életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás előrelátható következményeivel és kockázataival. A politikus emlékeztetett arra, hogy hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése. A borítékban többek között benne lesz egy papír, amely a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Az országos főállatorvos a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében újabb intézkedéseket vezet be, és már a meglévőkön is módosít. Többek között az ország teljes területén tilos lesz a betegségre fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint minden korlátozás alá eső terület esetében érvényes, hogy a betegségre fogékony állatokat tilos be- és kiszállítani onnan. A Nébih kiemelte, hogy a szlovákiai és magyar kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetekben a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat legalább április 7-éig zártan kell tartani, azok sem legelőre, sem karámba, sem kifutóba nem engedhetők ki. Ezeken a területeken a házi vágáson kívül kizárólag a hatóság által kijelölt vágóhidakon lehet az állatokat levágatni. Az így kapott friss hús szállítására is több szabály vonatkozik, például más tagállamba vagy harmadik országba nem vihetők el. Híreink végén az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd éjféltől nyugat felől csökken a felhőzet. Keleten, északkeleten több felé, másút helyenként főként az éjszaka első felében fordulhat elő eső, zápor. Északkeleten kiadós mennyiség ígérkezik. Az északnyugati szél a Dunántúlon élénk marad, reggel néhol meg is erősödik. Hajnalra általában 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.
Thank you.
megyek. Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Fiatalok a Történelmi Keresztény Egyházakban címmel jelent meg nemrégiben dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója és a Miskolci Egyetem professzora új könyve. Tanulmánya egyrészt az egyházuk várható térbeli folyamatai iránt érdeklődőknek kíván elemzéssel szolgálni, másrészt, és ez talán a lényegesebb, támogatni kívánja az egyházak jövőbeli döntéshozatali folyamatait. Dr. Tóth Géza előadásának második részét hallják.
Mindezen bevezető után egy általános helyzetképet szeretnék bemutatni. 2001-ről 2022-re a katolikus fiatalok száma nagyjából 60%-kal csökkent. Tehát 2001-ben még nagyjából 1.071.000 0-18 éves katolikus volt, azután viszont 22-re számuk 428.000-rel csökkent. A legnagyobb visszaesés az a gimnazista korúaknál látható. Ehhez a visszaeséshez képest a korábbi korosztályok, a általános iskolai, óvodás és a kisgyerekkorú korosztálynál már kisebb. Én csak remélni tudom, hogy ez a családi támogatásoknak a hozománya, következménye. Azt lehet mondani, hogy a katolikus népességhez viszonyítva 22-ben ez a fiatal korosztály aránya az 14,9%, ez még 2001-ben 19% volt, még egyszer 14,9 jelenleg, a katolikusokon belül a fiatalok aránya korábban ez még 19% volt. Ami fontos látni, hogy a legmagasabb arányokat, és ilyen szempontból fontos kiemelni az egyházmegyét is, hogy azokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében látunk részben. Ami nagyon érdekes, hogy emellett a magas arány mellett még Budapest környékén, Budapest agglomeráció nyugati részében, valamint Győri agglomerációnál látunk viszonylag magas arányokat is. Hol vannak kisebb arányban fiatal katolikusok, természetesen a református térségekben, tehát Hajdú-Bihar, Békés, vagy akár református és evangélikus térségekben látunk leginkább. Na most a következőkben arról szeretnék beszélni, hogy ez a térbeli kép az mennyiben másabb annál, mint amit az összkatolikusságról láthatunk. Tehát azt lehet mondani, hogy míg a összkatolikus számon belül, mondjuk katolikusok arányán belül Nyugat-Dunántúlnak a szerepe óriási, ezen belül nagyon fontos, hogy Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegyéknél látunk igazán magas arányokat, illetve Nógrád, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ehhez képest viszont a fiatalok nem ott vannak magas arányban, hanem egyrészt, ahogy mondtam, Borsod-Abaúj-Zemplén környékén, valamint a budapesti agglomeráció nyugati részén, és igazából a magas arányok eltűnnek már gyakorlatilag a Nyugat-Dunántúlon, tehát ott a korszerkezet ilyen szempontból sokkal kedvezőtlenebb. Na most, ha van egy olyan térképi megközelítés, hogy hol vannak igazából a legfontosabb csomópontok, azt lehet látni, hogy vagyis ahol magas fiatal katolikus arány van, és a szomszédság is magas arányokkal rendelkezik, ezek a legkedvezőbb helyek, tehát látható, hogy ez már elsősorban csak Borsod, valamint az agglomeráció nyugati részén, illetve néhány foltnál látható, Nyugat-Dunántúlnál sajnos ez egyre inkább háttérbe szorul, szemben, ha az összkatolikusokat nézzük. Érdemes ilyen szempontból megnézni, hogy a szomszédsághoz viszonyítva milyen arányokat láthatunk. És van egy olyan megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy adott településen sokkal kisebb arány van, mint ahogy a környezetéből ezt várnánk. És sajnos ilyen esetben érdemes megjegyezni néhány olyan települést, amely az egyházmegyébe tartozik. Ilyen például az egyházmegyén belül Litka, Gagyapáti, Borsod-Szentgyörgy, más területeken például Drávacsepely, Kisoroszi, Csikóstöttös, Sázs, Lakhegy, Kisdobsza. Tehát ami az adott térségre általában jellemző, ahhoz képest fiatalok tekintetében rosszabb helyzetben vannak ezek a települések. És hát van az ellentétes oldal, amire azt lehet mondani, hogy adott település a környezetéhez képest sokkal jobb helyzetben van, ha a egyházmegyén belül vizsgálódunk, akkor ilyen például Tiszatarján, de ha más településeket is figyelembe veszünk, akkor Sarkad, Adocs, Spanyola, Biharugra, Bihartorda is ilyen települések. A jogállás szerint azt lehet mondani, hogy a fiatal katolikusoknak nagyjából 31%-a él városban, 33% a községben, és hát a főváros, megyei jogú város, nagyközség ezektől némileg elmarad. A vizsgálatomban kitértem a egyházmegyékre is. Most egyházmegyéi dolgokat szeretnék röviden bemutatni. A legmagasabb fiatal katolikus arányt azt egy pici egyházmegyében a Pannonhalmi területi apátságnál láthatjuk. Az országos átlagnál kedvezőbb helyzet esetében azt lehet mondani, hogy ezután még az Egri főegyházmegye, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, a Veszprémi főegyházmegye, a Győri egyházmegye, a Váci, illetve a Székesfehérvári egyházmegye van. Legrosszabb helyzetben az egyházmegyék között a Szeged-Csanádi egyházmegye van. Miért fontos erről így beszélni? Mert ez egy viszonylag meglepő eredmény. A kedvezőtlen helyzetű csoportjába tartozik a fiatalok esetében a Szombathelyi, amely egyébként az összkatolikusság szempontjából a legjobb helyzetben van. Tehát sajnos a korszerkezet ilyen szempontból ott némileg előlegedettebb, míg a katolikusság szempontjából talán az egyik legkisebb jelentőség, hiszen református térség, ugye Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, viszonylag jól teljesít, viszonylag az országos átlaghoz képest jó helyzetben van. Ha változást nézünk, 2001 és 2022 között, akkor a legnagyobb visszaesés az a Szeged-Csanádi, illetve a Pécsi egyházmegyében történt. Ugye gyakorlatilag ez mindegy 66%. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal katolikusok számában, nem arányról beszélek, itt számáról beszélek, akkor sajnos az Egri főegyházmegye is nagyjából 60%-ot meghaladó csökkenéssel rendelkezik, de ilyen még a Debrecen-Nyíregyházi, a Kalocsa, Kecskeméti, Kaposvári, Veszprémi egyházmegye. És a legkisebb visszaesések azok igazából az Esztergom budapesti főegyházmegyében, illetve a Győri egyházmegyében láthatók. Végeztem egy kategorizálást, hogy mégis, ha egyáltalán az arányokról és a szám változásokról beszélünk, akkor valamilyen szinten a katolikus egyház középtávú folyamatai szempontjából milyen helyzetet lehet megnézni. Négy kategóriát különítek el, aszerint, hogy a 22-ben a fiatalok aránya az láthatókhoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb, a másik pedig, hogy a 2001-ről 2022-re a fiataloknak a száma, fiatal katolikusoknak a száma az átlagnál kisebb mértékben csökkent, vagy nagyobb mértékben csökkent, kedvezőtlenül. És ez alapján lehet gyakorlatilag az egyházmegyéket négy csoportra osztani. Legjobb helyzetben vannak azok a egyházmegyék, ahol az átlagnál magasabb a fiatal katolikusok aránya, és a létszámváltozás 2001 és 22 között az átlagnál kedvezőbb, tehát kisebb volt a visszaesés. Ilyen a Győri egyházmegye, a Pannonhalmi területi apátság, a Szombathelyi, Székesfehérvár és a Váci egyházmegyék. A következő csoport, és itt ebből a szempontból talán a hallgatóknak is kedvező, viszonylag kedvező megállapítást tudok tenni, hogy az a csoport, amikor 22-ben az átlagnál magasabb arányjal rendelkeznek a fiatalok, de sajnos az átlagnál kedvezőtlenebb a létszámváltozás, ide tartozik a Debrecen-Nyíregyházi, illetve az Egri főegyházmegye. A harmadik csoport, ami az átlagnál alacsonyabb arányt, illetve az átlagnál kedvezőbb létszámváltozást hozza, egyre tartozik a Esztergom budapesti főegyházmegye. Végül, de nem utolsó sorban, legkedvezőtlenebb helyzetben azok az egyházmegyék vannak, ahol az átlagnál alacsonyabb volt 22-ben a fiatal katolikusok aránya, és a létszám változásuk is kedvezőtlen. Ide tartozik Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye, Kaposvári egyházmegye, Pécsi egyházmegye, Szeged-Csanádi egyházmegye, valamint a Veszprémi főegyházmegye. A településekről szeretnék egy pár gondolatot, csak általánosságban nézzük meg a dolgot. Egy olyan statisztikai módszert használnak a könyvben, amely esetében a medián körüli szórás tekintetében osztom el a településeket, és mondom azt, hogy 22-ben valamelyik település a fiatal katolikus aránya tekintetében az első, a második, a harmadik vagy negyedik negyedbe tartozik. És ha ezt mind a kettő évre, 2001-re és 2022-re megcsinálom, és összevetem őket, akkor gyakorlatilag azt lehet és érdemes megvizsgálni, hogy igazából milyen változások figyelhetők meg, pozíció javulás vagy pozíció romlás figyelhető meg. Tehát nem arról beszélek, hogy milyen módon változott a fiatal katolikusok aránya, mert sok esetben sajnos az döntően csökkent, de már ha a pozíciók, relatív pozíciókat nézzük, akkor mégis egy fontos összevetést lehet és érdemes tenni. Most azt lehet elmondani, hogy fiatal katolikusok tekintetében 1018 olyan település van, ahol a pozíció romlik. Ezek között a legnagyobbak döntően Budapest kerületei, hát ez az első, második, negyedik, 12., 16., 19., 22. kerület, de romlott még Törökbálint, Solymár, Hódmezővásárhely, Szeged és Debrecennek is a helyzete. Most ami javulást figyelhetünk meg, olyan például, és itt van két fontos város, ami ide tartozik, ilyen ugye Hévíz, Paks, Sátoraljaújhely, Ajka, Kazincbarcika, illetve Tokaj, bocsánat, akkor három, tehát Tokaj is még ebbe az egyházmegyébe tartozik, azt hiszem. Ha ezeket a dolgokat leegyszerűsítjük, akkor ezt egy súlypont vizsgálattal lehet nézni. Tehát minden egyes településnek van egy geometriai központja, és ezeket a geometriai központokat, ha súlyozzuk, akkor gyakorlatilag minden évben meg lehet mondani, hogy hol van az adott jelenséget, amit vizsgálni akarunk, annak a súlypontja. Na most a Magyarországnak a geometriai súlypontja, az ugye most Kis-Magyarországról beszélünk, az Pusztavacson van. Most Pusztavacshoz képest szoktuk ilyenkor megvizsgálni a jelenségeket, amiket ábrázolni akarunk, illetve sok esetben az, hogy ez Budapesthez képest, Pusztavacshoz képest hol is van, és hogyan is mozdul el. Ha a katolikusoknak a súlypontjait nézzük meg, akkor az Bugyi településen volt 2001-ben, míg Dunavarsány településre érkezik 2022-ben, tehát egyrészt a katolikusoknak a súlypontja Pusztavacshoz képest északabbra van, észak-nyugatra van, és az elmozdulás is egyértelműen nyugati irányzatú. Ha ugyanezt megnézzük a fiatalokra, akkor azt lehet mondani, hogy némileg keletebbre vannak az ő súlypontjaik, tehát látható, hogy a nagy folyamat az alapvetően még mindig azt mutatja, hogy keletnek a nagyságrendje az valamivel nagyobb, viszont a mozgás ugyanaz az irányú. Tehát ugyanúgy a főváros, illetve Nyugat-Dunántúl felé történő elmozdulásban, itt is ugye visszautalnék, amivel kezdtem, a vándorlásoknak a szerepe nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon lényeges. Ha már ezek a folyamatok megtörténnek, akkor az a egyházi oktatási intézmény hálózatra is nagyon fontos szerepet gyakorol. És ezt a szerepet próbáltam megvizsgálni. Természetesen az intézmények esetében nagyon fontos, hogy nem mindenütt csak a vallásos gyerekek járnak oda, hanem van, ahol ugye olyan szerződést köt az adott iskola, a félbezér központtal, hogy ő ellátja adott helyi feladatokat, és ebbe következtében mást is felvesz. Én mindesetre úgy álltam hozzá hipotézisként, hogy az egyházi intézmények esetében a legfőbb igénybe vevők a vallásos gyerekek. És azt néztem meg, hogy az ő számuk változása az mennyiben tükröződik az adott intézményhálózat módján. Nézzük először az óvodákat. Katolikus egyházak, mind a római, illetve görögkatolikus, 153 településen 183 óvodát tartanak fenn. Az óvodás korú katolikusok száma 2001-hez képest 22-ben nagyjából 60%-kal csökken. Növekedést Mihály háza esetében látunk. Vannak viszonylag kicsi visszaesés mutatók, Géderlak, Kistarcsa, Pusztaföldvár, de sajnos vannak olyanok, ahol ennél sokkal nagyobb visszaesés történt. Megnéztem azt, hogy hol vannak azok a települések, ahol bár jelentős nagyságrendű óvodáskorú gyermek van, katolikus, mégis nincs katolikus óvoda. Ezek döntően vagy budapesti kerületek, 14., 16., 15., 10., 20., 21. kerület, illetve Budapest környéki agglomerációs települések, ilyen mint például Érd, Dunaharaszti, illetve Göd. Térjünk át a katolikus iskolákra. 198 településen 234 általános iskolát tart fenn a katolikus egyház. Az alsós korúak száma, tehát az a 7-10 éves korosztály száma, az 60%-kal csökkent a vizsgált településeken. Növekményt az csak Biatorbágy esetében láttam. Nagyon sok helyen viszont óriási visszaesés van. Kaszaper, Alsó-Szentiván, Dunaújváros, Fegyvernek, Törökszentmiklós, Pitvaros, Nagykarácsony, Mucsony például ilyen. Azt lehet mondani, hogy 59 olyan település van, ahol legalább van 100 alsóskorú gyerekiskola, viszont nem. A legjelentősebb települések, ahol lenne elméletileg, mondom, igény, hiszen van katolikus alsóskorú gyerek, de nincs általános iskola, legalábbis mondom az én adataim szerint, ilyen 14. kerület, 22. 21. kerület, 10. kerület, valamint Szigetszentmiklós, Budakeszi, Siófok, Dunaharaszti, Veresegyház, Pirisvörösvár. Akkor a felsős korúak esetében, tehát a 11-14 éves korány, itt fontosnak tartom azt, hogy nem vizsgáltam azt, hogy ők esetleg már gimnazisták, tehát 8 osztályosba járnak, hanem csak a hagyományos megosztásra használtam, hiszen számomra ez egyszerűbb volt. Legjelentősebb növekedés az Pusztaföldvár, Biatorbágy és Tordas esetén látható. Legnagyobb visszaesés Fülöp, Battonya, Dóc, Dunaújváros és Alsó-Szentiván esetében figyelhető meg. Olyan, ahol van felsőskorú, de nincs általános iskola, 14. kert, 22., 21., 10. kert, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Dunaharaszti, Siófok, Veresegyház, illetve 8. kerület. A legérdekesebb és legkomplexebb vizsgálati terület az alapvetően a gimnáziumnak a kérdésköre. A katolikus egyházak 80 településen 107 gimnáziumot tartanak fenn a pedagógiai intézetnek a listája szerint. Viszont ugye ők központi szerepűek, nem pusztadott település, az ott a település vonzás közete szempontjából is adnak szolgáltatást. Ráadásul ők is versenyeznek. Hiszen gimnázium és gimnázium esetében is a vallásos szülő sem feltétlenül úgy dönt, hogy ő azt az egyházit választja, ha az ő gyerekét szeretné akár két tannyelvű, akár alapítványú, vagy más iskolában valamilyen szempont miatt járatni. Ez az egyik oldal, tehát nem feltétlenül biztos, de hogy ő a vallásos szülő, az természetesen az egyházi gimnáziumot választja. Másik oldal a dolognak, az pedig az, hogy vonzás körzetről beszélek, de mi van, hogyha valaki vonzás körzeten kívül választ? Hát gondoljunk csak arra, hogy minden általam most vizsgált egyháznak van egy-egy olyan intézménye, amely esetében a szülő a távolsággal járó problémát is inkább leküzdi, mert olyan elismert az intézmény. Most akár a Pannonhalmi gimnáziumról beszélünk, a Bencés gimnáziumról, vagy akár a Fasori, a luteránusok esetében, a reformátusoknál ugye a Debreceni Református Kollégium gimnázium, mert hiszen sok esetben nagyon nagy távolságról is érkeznek gyerekek. Mégis én vonzás körzetről beszélek, mert azt állítom, hogy a adott vonzáskörületen belül tud szolgáltatást idézőben nyújtani az iskola. Na most mi ez a szolgáltatás, vagy mi ez a nagy vonzáskörület elnézést? Ez pedig a 30 perc. Tehát én azt vizsgálom, hogy adott településen és a 30 perces körzetében hogyan változnak a gimnazista korú gyerekek ebben az időszakban. Ha ránézzünk, ugye azt elmondtam, hogy ugye 107 gimnáziumról van szó, gyakorlatilag szinte az országot lefedik. Itt Dél-Dunántúlon, illetve Veszprém megyében van olyan nagyobb településcsoport, amelyet nem fednek le ezek a 30 perces vonzáskörzetek, és erről majd mind beszélek. Tehát azt lehet mondani, hogy 2001-hez képest 22-re 66%-kal csökkent a gimnazista korúaknak a száma. Most ezen belül azt lehet mondani, hogy ez a 66%, ez a gimnáziumokat működtető településeken történt, viszont a vonzás körzeteknél ennél kisebb, 58%-os a visszaesés. Ha a településeket nézzük, akkor Biatorbágyon és Veleshegyházán láttunk növekményt, nagyon nagy visszaesés Kazincbarcika és Pannonhalom esetében figyelhető meg. Ha csak a vonzáskörzeteket nézzük, akkor Sopron vonzáskörzetében van a legkisebb visszaesés, de nagyon nagy visszaesés van Tolna, Gyula, Kalocsa, Békés és Paks vonzáskörzete tekintetében. Valahogy szeretném egy kicsit osztályozni a gimnáziumoknak a településeit. Az osztályozás itt is relatív helyzet lesz, tehát elmondtam ugye az általános csökkenéseket, de ha azt mondom, az első csoport hasonlóan a egyház megyei csoportosításhoz hasonlóan a relatív helyzet, tehát azok a települések kerülnek, azok a gimnáziumokat működtető települések, ahol mind a településen, mind pedig a vonzás körzetében az országos folyamathoz képest kedvezőbb a hatás. Ezek vannak a legjobb helyzetben. A második csoport, hogy a település ugyan kedvezőbb helyzetben van, de a vonzás körzete kedvezőtlenebb. A következő azok a települések, ahol gyakorlatilag a település kedvezőtlen, a vonzás körzet még tudja azt ellensúlyozni, de végül nem utolsó sorban, ahol mind a település, mind a vonzás körzete az országos átlagnak kedvezőtlenebb folyamatokat biztosít. Na most akkor ennek az eloszlásáról nézzünk egy pár gondolatot. A legjobb helyzetben alapvetően azok a települések vannak, amelyek döntően a főváros agglomerációjában vannak, tehát ilyen például ugye alapvetően a fővárosi agglomerációban levő például Biatorbágy, például Zsámbék, Szentendre, Gödöllő, de ehhez még hozzájön Szombathely, Sopron, illetve Zalaegerszeg. Tehát ezek, ahol mind a településen a gimnazisták, katolikus gimnazisták száma kedvezőbben alakult az országos átlagnál, mind pedig a vonzás körzeten is, tehát mindenképpen a legstabilabb helyzetűek ezek a gimnáziumok, amelyek ezen a településeken vannak. A következő az a csoport, ahol kedvező a települési helyzet, de kedvezőtlen a vonzás körzet. Hát ilyen sajnos több is van az Egyház megyében. Gyöngyös, Jászberény, illetve Edelény is ide sorolható, kiegészítve, ha már más egyház megyéket, Debrecen, vagy akár Nyírbátor, illetve Kecskemét. Kedvezőtlen települési, de kedvező vonzás körzeti helyzetet látunk Esztergom, Nyergesújfalu és Tatabánya esetében, és hát sajnos a legrosszabb helyzetet, amikor mind a településen, mind a vonzás körzetében kedvezőtlen a helyzet, nagyon sok esetben az Egyház megyében is ez látszik, Ózd, Kazincbarcika, Miskolc, Sátoraljaújai, Mezőkövesd, Gyászapáti is ide sorolható például, de hát gyakorlatilag az ország legtöbb gimnáziumot működtető településére egyébként ez az igaz. Na most az utolsó ebben a témakörben pedig az, hogy melyek azok a települések, térségek, ahol mégis lehetne katolikus gimnáziumot indítani. Azt mondtam, hogy az ország jelentős területét azért ezek a vonzáskörzetek lefedik, tehát vonzáskörzeten kívül levő területeket, ha nézzünk, akkor igazából csak Veszprém megyében, illetve Somogy megyében látunk. A leginkább támogatható, támogatandó az lenne, hogyha Nagyatádon, illetve vagy pedig Barcson indítanának katolikus gimnázium, az a térség még ilyen szempontból ellátatlan, de kisebb települések, ahol egyébként a katolikus gimnazisták száma esetleg indokolhatná, ez nyilván Veszprém megyében látható még, de ezek nyilván kisebb települések, tehát Csabrendek, Nyirád, Káptalanfa, Nemesszalók és Gógánfa olyan, ahol még valamelyik ezek közül még figyelembe vehető lehetne. Hát lényegében a legfontosabb gondolat, tehát a közösségi építés, ami nagyon fontos, egyrészt ez, másrészt pedig, hogy nagyon fontos az egymásra épülő egyházi oktatási intézményrendszer. Nagyon sok esetben van valamilyen egyházi intézmény, de ehhez kapcsolódó akár óvoda, akár középiskola nincsen, vice versa. Tehát ezeknek a támogatásával és ezeknek az elősegítésével ezek a kedvezőtlen folyamatok reményeim szerint némileg ellensúlyozhatók.
Az elhangzott műsorban dr. Tóth Gézát, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadóját, a Miskolci Egyetem professzorát hallották. A szerző legújabb könyve, mely a Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címet viseli, szabadon letölthető a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Pintér Dezső Marcsival beszélgetek, aki életmódtréner. Kedves Marcsi, mivel foglalkozol tulajdonképpen, és honnan jött az elhivatottság, hogy te trénerként fogsz dolgozni, vagy mindig is ezzel foglalkoztál, mindig is érdekelt a sport?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Nem mindig a sport volt a része az életemnek, és nem mindig ez volt az utam, viszont az élethelyzet hozta az életkörülmény, az, hogy lett három csodálatos, egészséges gyermekem, de bizony ikervárandóságom is volt. Ekkor találkoztam a szétnyílt hasizommal, és evidens volt, hogy szerettem volna visszanyerni az egészségemet, a szétnyílt hasizmot regenerálni, és elkezdtem ebbe a témába tanulni. Most már 10 éve foglalkozom kismamákkal, szülés előtt utáni állapottal, babákkal, egyébként babamama jóga, gyerektorna, gyerekerobik oktató is vagyok, hiszen hogy a gyerekeim nőttek, úgy tanultam hozzá a képességeket. Igen. De a lényeg az, hogy soha nem terveztem ezt tudatosan, hanem az élethelyzet adta, és amikor ebbe belekerültem, akkor jött evidens módon, hogy a mozgással kell foglalkoznom, a regenerációval, és az életmóddal, hiszen mindannyian küzdünk a nagy hassal, küzdünk puffadással, emésztési gondokkal, nekem kellett egy bombabiztos táplálkozási program, ahol nem a szélsőséges diétákra hagyatkozunk, és pont ezért tanítom már online is, offline is a táplálkozást, hogy hogyan táplálkozunk, a nevében is benne van, hogyan vigyünk tápanyagokat a testünkbe, és ezt meg kell tanulni. Tehát ehhez kell egy külön tanfolyam, workshop, vagy táplálkozási programok, hogy megtanulják az emberek, hogy hogyan ne éhezzünk, hogyan ne koplaljunk, és akkor nem fogunk fölösleges zsírokat raktározni, meg tudjuk őrizni az egészségünket, az energikusságunkat, és ez a lényege, a férjemmel együtt képviseljük ezt, hogy a nőknek és a férfiaknak is tudjunk egy pozitív utat, egy pozitív mintát követni, hogy 3 gyermek után is lehet aktívan, egészségesen élni.
Ez fantasztikus, hogy így a férjeddel egymásra találtatok, és képezitek magatokat, és ha jól tudom, akkor párhuzamosan haladtok az úton, tehát te a női vonalat erősíted és képviseled, a férjed pedig a férfiaknak próbál tanácsot adni.
Így van, abszolút, nagyon szépen egymásra találtunk, és most már a férjem edzéseket is tart itt helyben Szolnokon. Én is tartok egyébként edzéseket az anyukáknak.
Milyen területen?
Kórizom erősítés az én szakterületem, a szülés utáni regeneráció, illetve az ülőmunkásoknak a mézom erősítés, a hát- és derékfájás ellen küzdünk. Tehát nem csak anyukáknak, nem csak szülés után, hanem az ülőmunka rossz hatásait próbáljuk kiküszöbölni azzal, hogy megerősítjük a törzstartó izmokat, ugye nevében is benne vagy a törzset tartja, ezért ezeket erősítenünk kell. Ilyen jellegű edzéseket tartunk. A férjem pedig próbálja ugyanígy kontrollba tartani a férfiakat, és a táplálkozási programokat is együtt vezetjük. Ő a férfiakat, én a nőket.
Igen, és amikor nem oktatást végeztek, akkor még hol vagytok, hogyan vagytok jelen a nagyvilágban?
Hát online vezetjük leginkább a programokat, ezért több városból is, több országból is csatlakoznak hozzánk, de nagyon szeretünk egyébként utazni. Nekünk nagyon fontos volt, hogy olyan munkát alakítsunk ki magunknak, ami következtében tudunk utazni bárhova. Ezért hál' Istennek minden szünetben, tavaszi, téli, őszi, nyári szünetben is utazunk. A gyerekek síelni is tudnak, repülnek is velünk. Legutóbb Mexikóba voltunk egyébként. Egy hatalmas álmot valósítottunk meg. Ez egy 10 éves álmunk volt. Az a 10. házassági évfordulónkra tértünk vissza. Igen. Nekünk ott volt a nászutunk, és akkor ott megfogadtuk egymásnak, hogy vissza fogunk térni 10 év múlva. A majdani 3 gyerekünkkel, aki még nem született meg, tudtuk, hogy 3-at szeretnénk, és valóra váltottuk ezt az álmot legutóbb decemberbe. Köszönjük szépen!
Ha jól tudom, akkor ilyen rendezvényeket is szoktatok szervezni, illetve részt vesztek rendezvényeken is.
Igen, igen. Most már ott tartunk, hogy nagyszabású rendezvényeket szervezünk családoknak is. Gyerekprogramokat már régóta szervezünk ketten, viszont most
és
már...
Ketten dolgoztok a férjeddel, vagy még külsős munkatársaidok is vannak?
Először csak ketten dolgoztunk, aztán rájöttünk, hogy már egyre nagyobb falat nem győzzük, hiszen egyre nagyobb rendezvényeket csináltunk. Tartottunk ketten több 100 gyereknek, és több mint 100 család látogatott el hozzánk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy kell egy egyesülethez csatlakozni. Megtaláltuk az együttműködő partnereket, mint a Focenos, illetve itt Szolnokon az Abanovák Agora Kulturális Központ, akik azt mondták, hogy jó a mi tevékenységünk, csináljuk, és segítenek, támogatnak minket. Úgyhogy most már már kaptunk segítő kezeket, tagokat, akik igenis azt mondják, hogy jó, amit csináltok, és itt vagyunk, mellettetek állunk, úgyhogy a legközelebb ilyen egészségnap, amit szervezünk, az március 22-én lesz. Az Abanovák Agórába Szolnokon, de rendszeresen szervezünk, legutóbb ugye volt farsangi cukorkeresés, áprilisban lesz egy húsvéti tojáskeresés természetesen. Szeretnénk majd májusban egy családi kis túrázást, a nyár folyamán családi pikniket, vagy egyéb közös családi barangolásokat itt Magyarországon belül. Egyébként nagy álmunk, hogy kivisszük Spanyolországba, de legalábbis külföldre a családokat, és egy, hát nem tábort, hanem egy jó kis közösséget, ahol együtt lehetünk, és minőségi időt töltünk el a gyerekekkel. Tehát ilyenkor mi szeretünk játékokat egy tojáskeresésbe, vagy egy farsangba is becsempészni, például családi sorversenyekkel. Mert lássuk be, hogy a hétköznapokban nincs idő, hogy mi leüljünk a gyerekekkel játszani, itt is, ott is, amott is feleljünk meg, közben a táplálkozásra is figyeljünk, a mozgásra is figyeljünk, és a mentális egészségünkre is figyeljünk már. Szóval 100 felé szakad egy anya, egy apa, és mi ezen dolgozunk, hogy fogjuk össze. Mi magunk is nagyon-nagyon nagy szeretetbe neveljük a gyerekeket, próbáljuk őket mindenbe bevonni, tehát pici babakoruk óta jöttek velem a tornáimra, most is a férjemmel is mennek edzésre, tehát elosztjuk.
Fiúk, lányok?
Vegyes sikerpárom van, egy fiam, lányom, illetve egy nagyobbik lányunk, tehát nem csak nekem, a férjemnek is, azért mondom több eszámba, tehát, hogy fiú-lány is van, úgyhogy teljes a paletta, nagyon-nagyon szép a családunk, és egészségesek, ami a legfontosabb, és szeretnénk nekik megtanítani szintén az egészségtudatosságot. És nekem a legnagyobb visszaigazolás, amikor valamelyik nap mondta nekem a kisebbik lányom, hogy anya, én olyan leszek, mint te. Csinos és egészséges.
És egy kicsit most visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére. Ha jól tudom, akkor te nem sportterületen végeztél tanulmányokat, hanem ez később alakult ki benned.
Így van. Korábban én közgazdászként diplomáztam, illetve én egy könyvesboltban voltam üzletvezető, de tudtam, hogy nem fogok visszamenni egy ilyen munkahelyre három gyerek mellett, ami hétfőtől vasárnapig nyitva van, reggeltől estig kereskedelem, nem családos embereknek való. És ha őszinte akarok lenni, meg is untam. Én szeretem a kihívásokat, szeretek tanítani, szeretek kiteljesedni, és olyan munkát találtam, amiben minden megvalósul. És ehhez van egy olyan segítő párom, aki csak tovább segít teljesedni. Igen.
És akkor így autodidakta módon elkezdted magad képezni, oktatásokon, képzéseken vettél részt, és ugye most pedig már szépen megvannak a gyümölcsei, tehát learatod, ugyanakkor gondolom folyamatosan képezed magad továbbra is, hogy napra kész legyél.
Így van, mi hiszünk abba a férjemmel mind a ketten, hogy rendszeresen képeznünk kell magunkat, ez nem fog elmúlni soha. Én amíg élek, többet szeretnék tudni, még többet, még szélesebb körben, és igen, elkezdtem egy egyszerű kismamaként. Kismama joga oktató, babamama oktató, utána mentem a szüléstelen regenerációra, fitnessedző, ilyen-olyan kórerősítő, gerinctréner tanfolyamra, tehát már tizenvalahány képzettséget szereztem ebbe a témakörbe.
Gratulálok.
Köszönöm. Utána pedig, ahogy a gyerekek nőttek, ugye folyamatosan velük is képeztem magam, és most már más területeken, a táplálkozás tudomány területén is tanulok, ott már 3 éve képzem magam folyamatosan, és fogok is még mindig. Járunk nemzetközi rendezvényekre is a férjemmel. Az a márka, amit mi képviselünk, amihez leraktuk a voksunkat, az a Herbalife, és nemzetközi rendezvényei is vannak. És mi ezekre el szoktuk menni, mert ott találkozunk az orvostudománnyal, ott találkozunk azzal, hogy mi az, amit szívvel ajánlhatunk. Egyáltalán a vállalat milyen címeket szerzett be, tehát milyen területeken kiemelkedő. Ezek nekünk fontosak ahhoz, hogy hitelesek legyünk, és szakmailag is toppon legyünk, úgyhogy mi járunk ilyen nemzetközi képzésekre is, illetve én az önfejlesztést tartom rendkívül fontos területnek. Napi szinten benne van az olvasás az életünkbe, az, hogy magunknak tűzünk ki kihívásokat, az, hogy magunknak szervezünk új szokásrendszert. Tehát amit én tanítok és mondok, azt csinálom is rendszeresen, újra és újra.
Hát én csodálok, hogy 3 gyerkőc mellett ennyi energiád van, és tele vagy lendülettel, tehát egy élvezet veled beszélgetni. És ha jól tudom, akkor neked az egyik gyenge pontod a has.
Igen, én is ezzel megküzdöttem, és nekem 30 kiló túlsúlyom is volt az ikrek után, és nem a terhességek alatt híztam el, mint sokan. Nyilván ott is feljött rám, hanem a szoptatások alatt csúsztam el, amikor nincs idő enni, amikor a péksüteményhez nyúlunk, amikor gyors szénhidrátokat, cukrokat, csokikat kívánunk, és én ezt el is játszottam magammal. Csak aztán ott vagy egy olyan testben, ami nem te vagy, és nem érzed jól magad a bőrödbe. És nagyon sokan nem tudják, hogy egyrészt nem elég csak a táplálkozásra odafigyelni, hozzáteszem 80% a táplálkozás, a 20% az edzés. Nem elég csak az edzésre odafigyelni. Ha egyik vagy a másik nem valósul meg, és nem úgy tornázunk például ugye a mézmok erősítésével, akkor nem lesz lapos hasunk. Tehát ez egy kritikus pont mindenkinek, a megnyúlt bőr, a kötényhas is szülés után, vagy nagy fogyás után. Én emlékszem, mikor hirtelen, amikor fogytam az ikrek után, csináltam egy plenket, és egy méternyire lelógott a hasam, mondom, Úristen, én soha nem fogok ebből a hasból semmit csinálni, tehát itt vége, itt elvágtak mindent. Egyébként én nem műtöttem magam, én regeneráltam természetes úton, és gyönyörű szép a hasam állapota ahhoz képest, amilyen volt. De nincsenek irreális elvárásaim. Soha nem lesz olyan, mint 20 évesen a hasam. De közel 40 évesen úgy gondolom, hogy amit kihoztam magamból, az tökéletesen elegendő az én céljaimhoz és életemhez és egészségügyi állapotomhoz.
És ez abszolút önmagadon dolgoztál, tehát mindenféle külső segítség nélkül?
Abszolút, ezt saját magamnak köszönhetem, és ez volt a motiváció, és ezzel is tudtam motiválni a többi anyukát, hogy igenis, ha magamat rendbe tudom tenni, akkor bárki meg tudja csinálni utánam. És én hiszek minden nőbe, hogy képes rá. Én elhiszem róla, hogy képes rá. És én azon dolgozok, hogy ő is elhiggye, hogy képes rá.
Hát ez az... De ez az elképzelésed, ez fantasztikus, és úgy gondolom, tehát a legjobb cégért te vagy saját magad, és ettől nagyobb ajánlás úgy gondolom, hogy senki számára nem szükséges. Tehát tényleg egy teljesen egyben vagy, csinos vagy, impulzív vagy, tele energiával, és azt kívánom, hogy minél több nőnek, minél több embernek tudjál segíteni, és hogy még a kitűzött céljaidat, álmaidat meg tud valósítani. És kedves Marci, mik a jövőbeni céljaid, terveid neked, illetve közösen a férjeddel együtt?
Nagyon szeretek a jövőbe is tervezni folyamatosan, természetesen. Az a célunk és közös víziónk, hogy a családok egészségesebb és szebb jövőjéért küzdünk, és hiszünk abba, hogy be lehet csempészni minden család életébe az egészségtudatosságot. Jelentsen ez bármit.
Ugye ez rohanó világunkban egy nagyon nagy kihívás.
Igen.
És nagyon szépen gondolás.
Igen, igen, úgyhogy ez, hogy országosan is ismertek legyünk, akár nemzetközileg is, de szeretnénk a mindenhol élő magyarokat megszólítani, hogy együtt sikerülhet, és igenis a családok életébe ezt bele kell tennünk, és bele kell szerveznünk, és segítséget adunk ehhez, hogy hogyan lehet könnyen az egészségtudatosságot becsempészni.
Ha így visszagondolsz, hány éve foglalkoztok ilyen intenzíven ezzel a kérdéssel, tehát hogy ennyire oda tudjátok tenni magatokat, hogy az embereknek segítsetek? Mert gondolom azért ez egy hosszú folyamat volt, hogy magatokat is képeztétek, eljutottatok egy szintre, amit már át tudtok adni másoknak.
Igen, igen, a férjem is már 10 éve képzi magát, tehát ő élsportolóként jött ki, és elkezdett a háttérmunkába dolgozni, tehát a manuál terapeuta, a fizioterapeuta, a neuromozgás korrekció, nem is tudom, és nem is akarom felsorolni, az FDM terapeuta is minden egyéb képesítését, fantasztikus szakembernek tartom.
Gratulálom.
Köszönjük, és én úgy gondolom, hogy amit ő véghez vitt, az fantasztikus. Az én munkásságom is, és ez, hogy összetudott fűződni, 3 éve vagyunk a táplálkozás területén is, viszont az elmúlt 1 évünk vagy 1,5 évünk van nagyon aktívan ebbe a munkába, hogy közösen mozgatjuk őket. Az, hogy a családokhoz szólunk közösen, az pár hónapja egyébként, hogy ez így konkrétan már körvonalazódott nekünk, és már lépéseket is teszünk, hát, és már dolog, egyesület.
Hogy eljuttok odáig, hogy meg tudjátok szólítani a családokat.
Igen, igen.
Úgy gondolom,
igen.
Hogy már ez is egy óriási mérföldkő.
Abszolút, és már ott tartunk, hogy most is megyünk a héten például előadást tartani fiatal sportolók szüleiknek, hogy hogyan, miképpen juttassák be például a suli idő és az edzés közti idő között mit adjanak a gyereknek enni, hogyan tud hidratálni, mivel tudja támogatni, segíteni a gyereket. Tehát, hogy konkrétan ezzel kapcsolatban is tartunk előadásokat szülőknek, szoktunk menni sportcsapatokhoz is, a sporttáplálkozáson is dolgozunk, egyéni és csoportsportokban is, próbáljuk tanítani, segíteni őket, de szívügyünk a gyerekek, ez nem kérdés, hogy ők tápanyagot kapjanak. És ezzel kapcsolatban nagyon szívesen szoktunk más városokba is elutazni.
Tehát most a bázis, akkor itt Szolnok és környéke, de ugye az a víziótok, meg már tesztek is gyakorlati lépéseket, hogy minél távolabb, tehát ez a kör minél jobban kitáguljon, minél messzebbre eljussatok.
Abszolút, országosan mindenképpen, de ha elárulhatok egy titkot, a tavaszi szünetben Olaszországba utazunk egy családi kiruccanásra, ahol egy Olaszországban élő magyar sportolóval kezdtünk el együtt dolgozni. Nagyon szép helyen játszik, Pármába focizik a fiatalember, nagyon szép teljesítményük van, és azt gondolnánk, hogy egy profi csapat és profi háttér, miért ne lehetne ebből még jobbat kihozni? Úgyhogy igen, célunk az, hogy határon túl is menjünk bárhova, és segítsük azokat, akiknek szükségük van rá.
Hát fantasztikusak az elképzelések és amely lépéseket tesztek a megvalósításhoz. Marci, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ez a lendületed ne hagyjon alább soha, és tényleg a kitűzött céljaidat, céljaitokat a férjeddel együtt el tudjátok érni, és meg tudjátok valósítani. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Pintér Dezső Mária életmód tanácsadóval Hajdú Mária beszélgetett.
Hosszú az út, még a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen, ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk, minden út körbefut, béke van, felejts el mindent.